szállasz éj, lángol a szívünk, csak szólj, beszélj, maradj velünk, leszáll az éj, hitünknek fénye szent kenyér. Mane nobis cum domine, mane nobis cum domine.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Adócsökkentést jelentett be Orbán Viktor, a miniszterelnök közölte, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy 11 pontból álló, a becslések szerint 80 és 90 milliárd forint értékű adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek. Hozzátette, a vállalkozók adóterheit csökkentik, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágják. Az intézkedések között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése. Emelik az általányadózók általános költséghányadát, a főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocó alapot, valamint kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. A vállalkozókat 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállításában és a zöld beruházásokban, adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére, megemelik a kiskereskedelmi adó hatásávjait, valamint a kormány fél évvel elhalasztja az eredetileg január 1-től tervezett üzemanyag jövedéki adóemelést. Az intézkedések között szerepel még a társasági adóelőleg értékhatárának 5 millióról 20 millió forintra növelése, a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra emelkedik, valamint 80 ezer egyéni vállalkozó számára indul el egy speciális adminisztráció csökkentés. A kormány és a kamara közös munkájaként szoros együttműködésben valósul meg a KKV-k adócsökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, hangsúlyozta Nagyjelek. A csomag több mint 100 milliárd forintot jelent a következő három évben, mondta el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, mondta el Gerlaki Bence. A 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 89 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik, ismertette az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. A kompenzációt a banki extra profit adó emeléséből várja a kormány. Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot a parlamentnek. Az országgyűlés honlapján az olvasható, az ellátás bevezetésével összefüggő módosításról szóló törvényjavaslat rögzíti, jövő évtől a nyugdíjasok minden évben 14. havi nyugdíjban is részesülnek tehát. A Nagymárton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett előterjesztési indoklása szerint a juttatás bevezetése fokozatosan történik. Az összegen a kifizetés első évében 2026-ban a nyugellátás 25%-a, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érni a 100%-ot. A Kulturális és Innovációs Minisztérium elindította a 251 féle állami ifjúsági támogatás élethelyzet szerinti keresését biztosító ifistart.hu weboldalt, jelentette be a tárca vezetője. Hankó Balázs közölte, a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok élethelyzetüknek megfelelően könnyebben eligazodhassanak az igényelhető állam által nyújtott támogatások között. A szép kártya közterheinek csökkentését szorgalmazza az Országos Kereskedelmi Szövetség. Üdvözlik a felhasználhatóság kiterjesztését a hideg élelmiszerekre, mert az egyszerre segíti a lakosságot az alapvető termékek beszerzésében, és emellett a kiskereskedelmi forgalom élénkítését. Ugyanakkor a hideg élelmiszer vásárlások maximum 3,6%-os tranzakciós díjának mérséklését javasolják, közölte az OKSZ. Magyarország az elmúlt évek során igen sokat profitált a világ egyik leggyorsabban fejlődő térségének számító Dél-Kelet-Ázsiával folytatott együttműködéséből, és a jövőben a magyar technológiák Bruneiben is teret nyerhetnek, közölte a külgazdaság és külügyminiszter, miután ottani kollégáját fogadta. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a brunei szultán hazánkba látogat, valamint hangsúlyozta, mindkét ország azon az állásponton van, hogy nincs értelme pénzt és fegyvert önteni a továbbiakban a megnyerhetetlen ukrajnai háborúba, hiszen ez csak meghosszabbítja a fegyveres konfliktust. Végül az időjárásról. Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, azután nagyobb rész gyengén felhős napos időre számíthatunk majd. A szél a nap folyamán mérséklődik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 17. részét Kutvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Esküvőjének napján 1950. július 22-én jó negyed órát várniuk kellett az anyakönyvvezetőnél. A kerületi tanács rosszul szellőztetett folyosóján ácsorgott a nász nép. Mindenki itt volt, akinek jelenléte szükséges volt e pillanatban. Anyuci kivételével, akitől nem lehetett elkívánni, hogy végighallgassa, amikor Elek hivatalosan is belenyugszik Micó elvesztésébe. De persze Katalin számára azért ott volt anyuci is, láthatatlanul, aki akkor már nem viselte az évekig hordott gyászruhát, melyben megismerte, de nyilván ott őrizte szívében pótolhatatlan vesztesége tudatát. Katalin azt érezte, soha olyan jó és önzetlen teremtés nem élt még a földön, mint anyuci, s még reszketett a sarokban az idegességtől, s időnként elcsodálkozott, hogy tud meleg nyáron olyan hideg lenni a tenyere, Rajz Ákosnéra gondolt e sorsdöntő pillanatokban, nem elhalt szüleire. Szinte részeg volt az élménytől, hogy van olyan anyós is, aki maga biztatja özvegyen maradt vejét a házasságra. Katalinnak nem mondta senki, Elek éppen nem, miután sose vette észre, hogy Rajzné torkig van már a mosással, főzéssel, takarítással, Elek kényelmének adminisztrációjával, amire Micó halála után kényszerült, s miután anyuci értelmes, azt is tudja, hogy Eleket meg lehet ugyan őrizni egy ideig hitvesi gyásza masszív tömbjében, de hát Elek mégiscsak 32 éves, és még mindig jobb, ha ő keres neki valakit, mintha a férfi áll elő az ötlettel, választott másik feleséget. Anyuci tudta, meg kell nősítenie Eleket, s ez nem volt egyszerű feladat, mert Eleket kezdetben arról kellett meggyőznie, hogy ilyen szerencsétlen özvegy, mint Simkó, nincs több még a földön. Ezentúl kettőjüknek együtt kell lépegetniük az élet útján, egymást támogatva, hogy elviseljék az iszonyú veszteséget, s megérteni fájdalmát egyedül ő, Micó anyja hivatott. Ha anyucinak nyugdíja vagy békebeli háztartási alkalmazottja van, sose fog bele abba a fáradtságos munkába, amelynek eredményeképpen Elek rájött, hogy ő voltaképpen kedveli Csándi Katalint, ám mihelyt anyuci észrevette, hogy Katalin személyében megtalálta az ideális házvezetőnőt, nem restelt leutazni Mecserre tájékozódni. Rajz Ákosné maga is vidéki volt, mint ahogy Pesten szinte nem is élt más, mint vidékiek első vagy második nemzedéke, s lakott rokona valami orvos özvegye Katalin szülővárosában is. Anyuci öreg napjainak biztonságát, támaszát jelentette, ha továbbra is Elekkel maradhat, s tisztában volt vele, ha meg akarja őrizni pozícióját, kikkel jelölnie Micó utódját. Az orvos özvegye mindent tudott Csándiékról. Anyuci a legmegnyugtatóbb információkkal távozott. A lány közismerten derék emberek gyereke, anyja híres háziasszony volt, apja a szorgalom mintaképe. Rokonsága nincsen, ez is csak előny, jobban megbecsüli majd a családi kört. Anyját tragikus körülmények között vesztette el, valami igazságtalan pletyka is kikezdte őket. Ennek emelkedés, biztonság, megnyugvás lesz a házasság. Ez nem fog sokat ugrálni. Öngyilkos anya, valami egyetemistakori rágalom. Nem kétséges, hogy alkalmas lesz arra a szerepre, amire szánta. Felkereste Katalint a Podmanicki utcán is, s elismeréssel leltározta fejében Somos Aranka örökségét. Neki csak nem mindene elpusztult a bombázás alatt. Micó Elek éppen maradt otthonában ment férjhez, Somos Aranka számtalan gondosan ápolt holmia, éppen tökéletessé teszi majd a berendezést, meg a felszerelést. Rajzné voltaképpen szerette volna végignézni Elek esküvőjét, ám stílusérzéke megóvta minden helytelen lépéstől. Tudta, ő most a megtört és kifosztott anya, aki fájdalmas jósággal átéli, mint lép egy idegen nő imádott gyermeke helyére, hát csak ült a diványon, barackot evett, míg hazavárta őket, s elelmosolyodott azon. Elek sose fog rájönni, hogy ezt a második házasságot is ő köttette vele, akár csak az elsőt. Anyuci nem volt rossz, nem lopott, károsított, sértett meg senkit olyan értelemben, hogy bármikor is összeütközésbe kerülhetett volna a hatósággal, ám anyuci azt tanulta tisztes és előkelő szegénységben töltött kislánykorában és zavaros kereseti lehetőségű első férje mellett, hogyha az ember élelmes, mindig megtöltheti a kamráját. Hát első férje tönkremenetele és hirtelen halála után már nem is nagyon fiatalon, azonnal hozzáment Rajz Ákoshoz, aki rút volt, még neki is az apja lehetett volna, s tüstént gyereket is szült neki, mert emlékezett néhai anyja mondására. A gyermek bizonyos szituációban nem csak kapocs, bilincs is. Azt képzelte, Rajz Ákos hamar meg fog halni, hiszen annyival idősebb volt nála, foglalkozása is, kitűnő bűnügyi védő volt, elég izgalommal járt. Ám Rajz 84 éves koráig élt. Rákényszerítette, hogy a háború alatt, mikor a bombázások miatt végképp személyzet nélkül maradtak, maga lássa el a háztartását. Az ostrom idején, amikor nem volt elég ennivaló, élelmiszerre cserélje értékeiket, mert a rettenetes öregember szerette a jó ételt, és nem tudott, nem is akart lemondani semmiről, aminek az élvezését megszokta. S akkor halt meg, mikor ezzel a legnagyobb zavart keltette, a legádázabb aknázás óráiban, míg ott lappangtak a 18 éves Micót őrizve egy pince fenekén. Rajz Ákos megvárta, míg annyira lőnek, hogy ki se lehet moccanni az óvóhelyről. Akkor kezdett el haldokolni. Temetése elképesztő körülmények között zajlott le. Ő ki sem mert menni, csak Micó szökött fel apja szekrény koporsója után a pincéből, leghatározottabb parancsa ellenére. A felszabadulás után arra ment fel az óvóhelyről, hogy lakásukat a nagy bérház egyik sarkán szétverte az aknázás. Értékeiket feledték, pénzük semmit sem ér. Micó kezét pedig, Rajzné állandó biztatására, megkérte Simkó Elek. Még az ostrom tartott, a házukban lakó fiatal tanár mindig a lány körül settenkedett, s Micó önfeledten fogadta udvarlását. A rajzlány nem hasonlított sem anyucihoz, sem apjához. Csak nem gyerek volt még, akit halál és pusztulás vett körül, élni szeretett volna, s az egyetlen korban hozzáillő mellett talált vigasztalást, aki annyi szép verset elsuttogott neki, mikor a legjobban bombáztak vagy aknáztak odakin. Anyuci azonnal áldását adta rájuk. Jobb és gyorsabb megoldást nem is remélhetett volna lehetetlen helyzetében. Elek nem volt bujdosó. Nem volt katona, nem volt katona szökevény. Elek gyerekkorában fel volt mentve tornából, nem lett belőle levente, sosem kellett honvédelmi ismeretekkel foglalkoznia, nem kapott semmiféle kiképzést. Elek előtt a nyilasok is meghunyászkodtak, közmunkára se vitte soha senki, pedig a katonák olykor féllábút, rokkantat, igazán beteget is kirendeltek dolgozni. Elek még csak segédszolgálatos se volt, nem ismerte a véderő rangjelzéseit. Jól született, családja olyan kiterjedt volt, hogy bármifajta politikai változás történt az országban, valamelyik közeli rokona éppen vezető helyre került, és Simkót születése óta kíméletkísérte. Ennek nem lehetett pontosan okát vagy magyarázatát adni. Eleket úgy követte az emberek rokonszenve, mint Orfeuszt az állatok. Attól a perctől fogva, hogy Dajkája elsírta magát, alig eszmélő szemének tekintete előtt megcsókolta kezecskéjét, és azt mondta neki, szegénykém. Elek mindig mindent megúszott. Az iskolában a dolgok tanulmányi részét könnyen, mert szorgalmas és értelmes tanuló volt, a tornaórákat, kirándulásokat, fiús játékokat, verekedéseket egészségi állapotára való tekintettel. A leglehetetlenebb gazdasági viszonyok között is azonnal állásba jutott. Születésétől gyenge szívének rendellenessége, melyet előbb egy tiszti, majd egy katonaorvos rokona konstatált, végig kísérte útjait, s utóbb zavarba hozta azt a körzeti fiatalembert, aki a nevelők kötelező tüdőszűrésekor évente ellenőrizte Elek hibátlan szervezetét. Az orvos eltöprengett rajta. Mire képes a labilis idegrendszer? Hogy megzavarhat egy látszatra egészséges szívet? Simkótól a legszigorúbb időszakokban se kívánta senki, hogy felvonuljon. Ő sose menetelt rosszul megszervezett május elsejéken. Mindenki tudta róla, nem egészséges, s hogy állandó munkában telő csöndes, bús élete van. Elek csak nézett szép kék szemével, várta a szenvedéseket, amelyek sose következtek be, mert szülei elvesztésekor még nagyon kicsike volt. Nem értette, milyen csapás érte, gyerektelen rokonai, akik felnevelték, imádták. A háborúban pincében ült, a nők szerették. Egyénisége egész szuggesztív báját latba vetve kellett lebeszélnie őket, mikor ráunt viszonyaira, hogy hagyják már békén, dolgozni szeretne. Tudományos cikkeit rendszeresen közölték. Micót két kézzel nekiadta Anyuci, akinek kiváló szimata volt, s mint ahogy rövid idő alatt felismerte Katalinban az alkalmas alanyt, aki betöltheti otthonukban a számára kijelölt ügykört, úgy ismerte fel Elekben a jövő emberét. Mindenfajta jövő emberét. 1945 után ismét szerephez jutottak Elek atyafiai, ezúttal egy dunántúli, alig ismert mellékág, szikár, rideg parasztok. Elek felkereste őket, rájuk is nézett bús szemével, a rokonok érezni kezdték, hogy azonos vér folyik az ereikben, és Eleket tovább kísérte az aggodalom és a védelem. Sosem akarták rábeszélni arra, hogy bármelyik pártba belépjen, arra sem, hogy politizáljon, a szó legszelídebb értelmében sem. Elek beteges volt, gyönge, a bánat, mint a felleg lengte körül, nem illett ő semmiféle pártkeretbe. Nem mintha nem lett volna eléggé közösségi ember. Nőnapra virágot hozott, bókolt a kollégináknak, szívesen segített bármelyik általános iskolai nevelőnek, aki szakosította magát, és eljárt csak nem minden rendezvényre. Asztalnál ülni, beszélgetni nem esett nehezére. Ilyenkor még csak borúsabb se volt, mint a többiek, s mindenki méltányolta, erőt vesz magán. Anyuci még meg nem ismerte Melindát, néha felvihogott, ha eszébe jutott veje élete. Tudta, a szomorú Elek a szerencse fia, valami tündér kereszt gyereke. Simkó Eleket Surányiné is ismerte, aki szintén ott állt az anyakönyv vezetőség folyosóján. Ismerte még régről, amikor elvégezte az egyetemet, s időnként bekéreckedett a Széchenyi könyvtár zárt anyagához, ahová be is engedték, mert Eleknek dolgozott a minisztériumban is rokona, és Elek valóban tehetséges is volt, kényes, képzett, finom ízlésű, jól tájékozott. Disszertációja valami komplikált európai verstani képletet taglalt. Altisztek serege hordta ki meggörnyedt háttal a rengeteg anyagot, hogy válogathasson. Elek mindig elkísérte a raktárig az altiszteket, egy könyvet le is emelt a halmazból, hogy mutassa, ő is lendít valamit, és bánatos szemével hálásan és tehetetlenül követte azt, aki cipekedett helyette. Surányiné akkor még épp csak, hogy nem szerette, de nem érzett iránta határozott ellenszenvet. Mikor a Sáfránytérre került könyvtárosnak és újra találkozott Simkóval, ezúttal mint doktor Simkó Elekkel, az Apáti gimnázium tanárával, a férfi egy roppant fiatal, csinos kis teremtést vezetett a karján, ez aztán hamarosan elmaradt mellőle. Akkor még szánalmat is érzett iránta. Olyan kedves volt ez a fiatal nő, s csak ugyan, ennek a Simkónak nincs sok szerencséje. Idegenkedni tőle Anyuci miatt kezdett, s Elek kétfele való olvasása rátette a koronát érzéseire. Anyuci túlságosan gyászolt, csapni való könyveket kért, fecsegő volt és hízelgő. Nóra nem szerette ezt a fajta embert, és nem szerette később Simkó attitűdjeit sem. A tanár átmenekült egyik oldalról a másikra, ha cigánygyerekek futottak a kocsma előtt a Sáfránytéren. Láthatólag rettegett, valamelyik megtalálja érinteni a kabátját. De értekezett a cigányballadákról, s Nóra olvasta értelmes, tisztességes hangú bevezetését, milyen fontosnak tartja az írója, hogy a cigánykérdést rendezzék az országban. Ám Elek legnagyobb bűne Nóra szemében az volt, hogy kétfele olvasott. Surányiné utálta azokat, akik kétfele olvasnak. Simkó rákönyökölt a pultra, azt mondta, kéri szépen az új Majakovszki tanulmányt, mert igen fontos, rendkívül fontos. Aztán megnevezett egy élő költőt, egy abszolút tehetségtelen figurát, akinek a verse tankönyvbe is bekerült, életrajzot szeretett volna róla, valami brossúrát, mert ez a költő is fontos volt, rendkívül fontos. Ezek után megkérdezte Surányinétól, nincs-e valami modern nyugati anyag a könyvtárban? Az ő könyvei jelentős részét eltüzelték ostrom alatt sajnos. Nem tud semmit se pótolni. Elek nem Harsányi Zsoltot olvasta, még csak nem is Márait kért. Ő arra volt kíváncsi, kaphat-e új Thomas Mann-t, Kafkát, Graham Greent. Simkó úgy volt sznob, ahogy más rövidlátó vagy süket, de a legtehetségtelenebb állami díjas írót is meggyőző erővel elemezte, sőt, ritka esztétizáló tehetsége segítségével még azt is meg tudta magyarázni elképet osztályának vagy a tapasztalatcserére hozzágyűlt más magyar szakos tanároknak, hogy amit hallanak, az a költőietlen, zavaros szöveg miért szép. Elek hírét elvitte a pedagógiai pletyka. Több neves szerző bement hozzá 1948 és 53 között, pirulva és feszengve olyan órára, ahol éppen az ő művét tanulta az osztály. Simkó tanulmányokat is írt, jól ismerte, használta is a marxista klasszikusokat. Írásait 1948 előtt épp úgy közölték, mint azután. Surányiné Eleket igazán Katalin miatt gyűlölte meg. Amiatt a folyamat miatt, ahogy Anyuci és Elek egyesült erővel elfordították tőle a lányt. A fordulat éve, amelyben Katalin Rajz Ákosnéval és Micó özvegyférjével megismerkedett, mindenképpen fordulatot jelentett a lány számára. Maga Surányiné is úgy érzékelte, mintha hirtelen elmozdult volna lábuk alatt a padló. Akkor már harmadik éve foglalkozott Katalinnal. Nem prédikált neki, mint hajdani tanítói, csak magyarázott, s Katalin lassanként eszmélni kezdett, körülnézett, és észrevette, van a világon más is, mint a város, amelyben megszületett, mint az, mit mond Piritty, az órás, vagy a virágkötő, vagy akárki, és hogy a megye se minden, a főváros se minden. Megtanulta ezt a szót, emberiség. Azt is, hogy osztályok. Nóra rendszeres ideológiai képzés alá fogta, eleget kínlódott vele, míg a diakonisszák és a somos arankafélek középkor korlátai valahogy tágulni kezdtek a lány gondolkozásában. Pártba lépni nem engedte. Pedig ez a periódus az erőszakos beléptetések időszaka volt, ám Surányiné lebeszélte a szervezőket. Öntudatlan embert nem engedek a mozgalomban, nem engedek be sehová sem. Öntudatlan ember legfeljebb templomba való. maga foglalkozott a lányjal. Örömetelt benne, Katalin nem bizonyult rossz anyagnak, s mikor már azt remélte, hogy nevelésének utolsó fázisába jutott, lassanként szabadjára engedheti őt, jött Anyuci szép hamis fogai mosolyával, jött Simkó Elek, és Katalin, mint lót felesége, megdermett az új szerelem pózában. Az értelem és feleszmélés, amely olyan közel került fiatal lelkéhez a Nórával töltött esztendők alatt, madárként hussant el Anyuciék közelettére. Mindent hiába tanult, mindent hiába értett meg, attól fogva, hogy beleszeretett Elekbe, csak Simkóékat érzékelte, semmi mást ő kívülük. Surányiné erre gondolt, míg elnézte a két alakot egymás mellett. Katalin ruháját, mely nem volt már olyan különösen tanítónős, mint amilyenben régen járt, de azért még mindig maradt benne valami szelíden, hangsúlyozottan erkölcsös. És Eleket, aki olyan megtörtén bámult maga elé, mintha nem is az esküvőjére várakoznék itt. Nóra és a lány között már régen elenyészett a hajdani bizalmasság, nem tudta kitalálni, min járhat Katalin esze. Arca töprengő volt, s hol kigyúlt, hol elsápadt. Szereti, gondolta Nóra tehetetlenül, és szereti a másikat is, azt a kifestett, műfogú csalót. Jobban, mint engem, akármilyen vagyok, vagy voltam hozzá, mert én nem hízelektem neki, és tőlem az igazságot kapta volna, ha elviseli. Nórát éppen elég keserves emlék kísérte, de ez se volt könnyű pillanat az életében, míg nézte Katalint, csalódva, szánalommal, s arra gondolt, kellett volna hoznia ennek a lánynak valami virágot, hiszen nem kapott szegény még menyasszonyi csokrot sem. Miért nem küldött neki Simkó? Töprengett Surányiné. Lehet, hogy fukar is? Ő Katalin tanúja volt. Kelletlen tanú, és ha a lányon fog a nevelése, és levetkőzi régi mi voltát, fel se kéri. Ám az ősök emléke azt mondta Katalinnak, az ember hivatali főnökét hívja el ilyenkor, ha már nincs tehetős nagybácsi, keresztapa vagy unokatestvér. Surányinét megkötötte az új közösségi protokoll, melynek értelmében el kellett tűrnie, hogy Réka gyűjtést indítson a könyvtárban Katalin esküvői ajándékára, s ugyanúgy megszabta, hogy a lány tanúja ő legyen, mint a vidéki szokás, hogy Katalin viszont őt kérje fel. Elek tanúja az igazgató, nagyhangú, jelentéktelen férfi, meghatva nézegette Simkót. Milyen kiváló ez a fiatal kolléga. Példamutató erővel kitépi magát fájdalmából, pedig talán soha ki nem heveri rengeteg szenvedését. Természetesen akarok élni, bele szeretnék illeszkedni a világba. Ezt mondta, mikor bejelentette házasságát. Az igazgató csak állt. Nem vette észre az esküvő láthatatlan vendégeit, Micót, akinek árnya ott lengett köröttük. Nem Elek jó voltából, mert Simkó igazán nem gondolt Micóra, hanem Katalinéból. A lány ismerte Micót a számtalan fotográfiáról, mely Anyuciék lakásában függött. Akár le is tudta volna rajzolni emlékezetből, mint könyököl egy Voltaire külsejű aggastyán térdén, hogy mosolyog matrózruhában, ül pónilovon, milyen menyasszonynak. Mert Micónak igazi menyasszonyi ruhája volt. Hiába esküdött 45-ben, őt templomba is elvitték, lefényképezték, s úgy ment férjhez, ahogy Katalin szeretett volna. Ő nem sértette személyével senki érzékenységét. Nekik hiába kínálta Nóra a szakszervezeti beutalót, hogy legalább 2 hétig ne kelljen egy harmadik személlyel közös fedél alatt lenniük. Elek úgy találta, frivolság elmenni, amellett Anyucit talán irritálná is ez a fogalom, hogy nászút. Katalin sokkal későbben eszmélt rá, hogy Elek utál üdülőbe menni, bögréből reggelizni, megtartani az étkezési időpontokat, és Elek sokkal jobb koszthoz szokott, mint amilyet egy üdülő fel tudna ajánlani. Ha Nóra egy nagy szálló nevét említi és kifizeti Elekék hotelszámláját, korán sincs ekkora tekintettel Anyuci érzelmeire, aki persze mindenben egyetértett vele, mert még a saját személyére sem akart főzni és nagy takarítani ezentúl, hogy végre beállt a mindenes, akit hosszú ideje keresett.
Szabó Magda a Danaida című írásának 17. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek útjain.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz, ugyanakkor én abban bízom, hogy egy nagyon szép témáról fogunk mai műsorunkban beszélgetni vendégemmel, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológus, a Regionális Egészségügyért Alapítvány szakmai vezetője. Isten hozott nálunk, Anna, szervusz!
Szervusz, Ildikó, köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit!
Úgy gondolom, hogy a hallgatók talán Rege a alapítvány néven itt ebben a vételkörzetben sokkal inkább ismerik. Daganatos megbetegedésekben szenvedő embereken próbáltok meg valamilyen formában segíteni. Érintőlegesen erről is beszélünk. És azt mondtam, hogy nagyon nehéz, ugyanakkor abban bízom, hogy egy nagyon szép vezérfonala is van ennek a témának. Ha valaki kap egy diagnózist, akkor nagyon-nagyon el tud keseredni, hogy na akkor merre tovább. Szoktuk azt mondani, hogy minden fejben dől el. Ma már nem nevezhető kifejezetten halálos betegségnek a daganatos megbetegedés. Ha egy ilyen diagnózist kap valaki, mennyire segíti az ő felépülését az, hogy fejben mennyire optimistán és mennyire negatívan áll hozzá ez a betegséghez?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ebből van a legnagyobb káosz a köztudatban, és ez okozza a legtöbb nagyon bántó és nagyon megterhelő reakciót is a környezet részéről, azt gondolom, a beteg felé, mert ezt úgy nagyon könnyű rányomni a betegre, hogy gondolkoz pozitívan, minden fejben dől el, sőt, olyat is hallottam, te csináltad magadnak a rákot, akkor te is fogod meggyógyítani, ezzel borzasztó és elhordozhatatlan terhet rakunk az illetőre. Azt gondolom, hogy aki ezt a diagnózist megkapja, az egy akkora sok, mint amikor valakit kilöknek a vonatból, és ott fekszik, és úristen, most mi lesz. Azt a sokkot meg kell élni, meg kell gyászolni, végig kell járni ennek a stációit, ennek a kínlódásnak, és majd utána jön az, hogy elkezdi magát összeszedni, elkezdi megkeresni a kapaszkodóit, hogy hova tud nyúlni, és akkor sem az a segítség neki, hogy gondolkoz pozitívan, mert a pozitív gondolkodásról azt hiszük, hogy ez azt jelenti, hogy mindig csak a jóra gondolunk, a gyógyulásra, az egészségre, hogy sikerülni fog, és hogyha ne adj Isten, felmerül az, hogy és mi van, ha nem, és mi van, hogyha már ezek áttétek, és lehet, hogy tényleg áttétek, akkor én már nem tudok pozitívan gondolkodni, én már nem tudok a jóra gondolni, és akkor úristen, akkor hogy fogok meggyógyulni? És akkor még bűntudata is lesz, még szorongani is fog, hogy hát ő nem tud akkor ennél többet tenni, akkor ez úgyse fog sikerülni. És hál' Istennek mindig elmondjuk, ezzel kezdjük az egész tréninget, amit én tartok nekik, hogy nem ez a pozitív gondolkodás. A pozitív úsz, azt hiszem ez görögből jön, és azt jelenti, hogy létező, és nem azt jelenti, hogy jó. Tehát nem arra gondolok, ami jó, amikor pozitívan gondolkodom, hanem arra gondolok, ami van, ami itt és most van. És most ez van, ez a betegség van, vagy az áttétek vannak, de arra gondolok, nem dugom a fejem a homokba, nem teszek úgy, mintha én már meggyógyultam, nincs is semmi bajom, hanem azt mondom, hogy ez a helyzet, nézzük meg, mit lehet tenni. És az, hogy nézzük meg, mit lehet tenni, arra már tudok építeni. Tudok jó orvost keresni, meggyógyult embert, akitől meg tudom kérdezni, hogy neki mi segített, civil szervezeteket, segítőket tudok magamnak keresni, és ki tudok magamnak alakítani egy új életet, ami már rólam szól. Ez azért a sarkalatos pont szokott lenni. És amikor mindezt megteszem, és úgy érzem, hogy teszek az egészségemért, célokat találok, akkor az tud annyi energiát mozgósítani, hogy utána már abba tudok kapaszkodni, az már visz előre, akkor már be tud indulni a gyógyulás. De ezek a mondatok, ezek inkább megterhelik, mint segítik az embert. Ezeket én azt mondanám, hogy kerüljük így érintett hozzátartozójaként vagy barátjaként. Inkább mondjuk azt, hogy itt vagyok melletted, nem vagy egyedül, együtt fogjuk végigcsinálni. Mondd meg, hogy mire van szükséged. Az sem könnyű, mert ezt a sztorit szívesen elmondanám, olyan beszédes. Egyszer urológushoz mentem vizsgálatra, és amikor megtudta az illető, hogy mi a foglalkozásom, akkor rögtön kapta elő a jegyzetfüzetét meg a tollát, és nyomta a kezembe, hogy jaj, de jó, akkor én tudok neki segíteni, mert az ő legjobb barátja most kórházban van daganatos betegség, és írjam már föl neki, hogyha ő bemegy meglátogatni, akkor mit mondjon neki. És ezt ő komolyan gondolta. És akkor hál' Istennek nem ezt mondtam, hogy ne ezt mondja neki, hogy minden fejben dől el, és csak pozitívan gondolkodjon, hanem azt mondtam, hogy mi lenne megkérdezni tőle, hogy mire van szüksége. Akarsz-e róla beszélni? Vagy inkább beszéljünk arról, hogy mit fogunk csinálni, ha meggyógyultál. Hogy tudok neked segíteni? Csináljon az asszony egy tányér melegleves nektek, vagy vigyél el a gyereket óvodába, vagy te tényleges segítségekkel. Attól jobban érzi, hogy mellette állunk.
Nagyon sok mindent, de lehet, hogy még a daganatos megbetegedéseket is a mai napig is, akár családon belül is tabuként kezeljük. És lehet, hogy éppen ez az oka, amit most így az előbb elmondtál, hogy nem a megfelelő szavakat, nem a megfelelő segítséget kapja az érintett. Valóban így van ez, hogy tabu ma még a betegség?
Azt gondolom, hogy tabusítva van erősen, igen, de... Nem abból a szempontból, hogy nem lehet róla beszélni. Inkább úgy mondom, hogy azért tabu, mert stigmának számít, vagy sokan stigmának érzékelik. Hogy akkor a környezet úgy fog rájuk nézni, sajnálni fogják, hogy akkor veszélybe lehet a munkahelye, mert akkor ő nem egy megbízható munkaerő, hiányozni fog sokat. Nem szeretjük, ha sajnálnak minket. És akkor inkább nem beszélünk róla senkinek, de egyébként, ha olyan közegben van, megértő, elfogadó közegben, mondjuk egy ilyen sóstárs csoportban, ott abszolút nem tabú, tehát ott én úgy szeretem, amikor már az első alkalommal egy csomóan ledobják a parókát, meg leveszik a kendőt, mert hogy végre. Tehát szívesen beszélnének róla, ez egy nagyon megterhelő dolog, sok nehéz érzéssel jár. Inkább féltik szerintem magukat, hogy rájuk kerül ez a stigma, és úgy fognak rájuk reagálni.
Éppen erre gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly, lehet, hogy nem jó szót használok, de hogy identitásválságba kerülhet az az ember, aki érintett, hogy onnétól kezdve teljesen mindegy, hogy neki milyen pozíciója, milyen hivatása volt, onnétől kezdve ő lesz a beteg.
Erre még így nem is gondoltam, hogy megfogalmaztad, de hogy igen. Egy új identitást kell, hogy kialakítson. Ehhez meg kell gyászolni a régit, hogy az elveszik.
Valóban el fog veszni?
Legalábbis megkérdőjeleződik erősen, hogy tudja-e még úgy vinni a szerepeit, ahogy eddig tudta, hogy van-e hozzá fizikai ereje, állóképessége, lelki ereje. Ő marad-e a családfenntartó, ha mondjuk férfi volt? Ő marad-e a vezető, ha mondjuk vezető volt? Szerintem ezek érthető indokai, igen, hogy valaki erről nem szeret beszélni. Viszont egy új identitást, ha sikerül kiépíteni, amiben mondjuk benne van a régi, gazdagítva azzal, hogy miben fejlődött, hogyan erősítette őt meg ez a betegség, ez a gyógyulás történet, akkor azt szerintem sokkal gazdagabb és sokkal teherbíróbb lesz.
Arról beszéltünk, hogy az érintetnek milyen lépcsőfokokat kell bejárni, egy új identitás kialakítása, az akár hosszú, nagyon hosszú időt is igénybe vehet, és fontos az, hogy ebben legyenek segítő közegek, a közvetlen család, sorstárs közösségek, és szakember természetesen, aki a lelki muníciót meg tudja adni számára. Túl azon, hogy ugye ilyenkor elindulnak a különböző kezelések, akár műtéttel egybekötve, vagy műtétet követően. Maradjunk az elsőnél, hogy sorstárs közösségek. A Rege Alapítvány mennyire vállalta azt a szerepet magára, hogy itt ilyen sorstárs közösségekben találkozhatnak és erősíthetik egymást a betegek?
Azt gondolom, ez a lényeg az alapítványunknak. Anno, amikor létrehoztuk és megtöltöttük élettel, már ez létezett ez az alapítvány korábban is, csak más volt a profilja, akkor az első pont nem tudatosan alakítottuk így, hanem így alakult, ahol csatlakozunk, vagy ahol belépnek hozzánk a betegek, az a Simonton tréning, amit én vezetek. És akkor ők ezt nagyon élvezik, utána szokták kérni, hogy ne szűnjön már, meg maradjunk már még együtt, úgyhogy kialakultak a klubok. Van a személyes jelenléti klubunk, van virtuális klubunk, hiszen az ország több pontján is volt már ilyen tréning. Tehát ez a sorstárs közösség így alakult az első pillanattól, és már több száz főt foglal magába, és az a jó benne, hogy bármire van szüksége valakinek, ha éjfélkor kenődik el nagyon, és éjfélkor pötyögi be a Facebook csoportunkba, hogy elegem van, torkig vagyok, biztos, hogy lesz 2-3 ember, aki rögtön odaírja alá, hogy itt vagyok, induljak, mibe segítsek. És ez egy védőháló, ami azt gondolom megtartja őket. Vagy ha információra van szüksége valakinek, ajánljatok már egy jó orvost a mit tudom én melyik kórházban, vagy ki az, aki a májdaganatokhoz jobban élt. Vagy egyszerűen csak nektek mi vált be rosszul lét ellen, hányás ellen, a kemoterápia során, hogy rögtön rengeteg információt adnak egymásnak.
És te szakemberként, pszichológusként miben tudod segíteni a betegeket?
Egyrészt a szakmai résszel, tehát azzal, hogy a Simonton módszer, amit onkológus orvosok dolgoztak ki, és tudományos és kutatásokkal igazolta hatékony, ezt megtanítom nekik, ez akár csoportosan, akár egyénileg. Most indul éppen 2 online csoportom is, ilyen 5-szörös túljelentkezéssel, tehát rengeteg az érdeklődő, és emiatt kellett 2 csoport. Tehát ezt meg tudják tanulni, és akkor lesz egy eszköz a kezükben, amivel tudnak segíteni konkrétan az immunsejtek számának növelésében, a gyógyulásban, a szorongás csökkentésben, a mellékhatások csökkentésében, tehát hogy megtapasztalja, hogy ő nem eszköztelen, ő tud magáért mit tenni. És hát amúgy is, ami nem a szakmai, hanem az emberi oldala, tehát az, hogy ott vagyok, hogy fel tud hívni, hogy tudok információt adni, hogy össze tudom kötni olyan emberekkel, akik meggyógyultak. Hát amivel csak tudok.
Érdemes beszélni arról egy pár mondat erejéig? Ezt így nagyon le lehet egyszerűsíteni, hogy mi ez a Simonton módszer? Miből áll?
Igen, most ez így összeállt a fejembe, mert kellett írnom az előbb egy beszámolót részletesen. Tartottam egy előadást Bicskén az egészségnapon és nekik, és úgy fogalmaztam meg röviden, hogy arra való ez a módszer, hogy a saját belső öngyógyító erőinket fokozzuk. Onkológusok dolgozták ki, egy onkológus-pszichológus házas párjuk voltak a Simontonék Amerikában, de hogy azt tapasztaltuk, hogy nem csak a daganatos betegségre jó, tehát ez sokféle krónikus betegségre jól használható. És hát az, hogy az ember úgy érzi, hogy tud mit tenni magáért, megtapasztalja, hogy tudja csökkenteni a fájdalmait, ugye a rosszul létét, akár a daganat méretét is, hiszen erre is vannak példáink, az egy hatalmas motiváló tényező, az elhiszi, hogy akkor ebből meg lehet gyógyulni, mert azért azt nehéz elhinni. Hiába került át ez a betegség a halálos kategóriából, a krónikus kategóriába, még mindig nehéz elhinni, még mindig az van a köztudatban, meg sokszor az egészségügyi dolgozók fejében is, hogy ez egy végzetes dolog. Úgyhogy ha látja, hogy tud magán segíteni, akkor jobban el tudja hinni, hogy ebből meg lehet gyógyulni. De ez csak az egyik alapeleme, mert ugyanúgy fontos része például a szemléletmód formálása, hogy hogyan gondolkozzunk, hogy a világ sokféle, hogy nem csak az a nézőpont az igaz, ahogy én nézem a világot, hanem sokféle nézőpont van, és akkor miért nem választok egy olyan nézőpontot, ami engem előre visz. Mert az is egy nézőpont, hogy mit tudom én, áttétes daganatos beteg vagyok, és azt mondja az orvos, hogy hát már nem nagyon tud értem mit tenni, ez is egy nézőpont, de ha így ezt így teljesen elfogadom, akkor azt jelenti, hogy akkor feladom, akkor megadom magam, és kész vége. De az egy másik nézőpont, hogy ha azt mondják, hogy nincs mit tenni, az azt jelenti, hogy az orvostudomány nem tud mit tenni. És nem csak az orvostudomány van. azért itt vagyunk, egy ilyen helyen vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mi az ima ereje például. Van olyan ember, akit egy hatalmas csoport közösen elmondott imája húzott vissza a klinikai halálállapotából. Tehát erre van konkrét példánk. Óriási ereje van. De van egy csomó más alternatív módszer, amivel gyógyultak meg már emberek. Olyan gyógyultról is tudunk, aki semmit nem változtatott, sem az életmódján, sem a gondolatain, sem a, tehát semmin. Az orvosok már széttárták a kezüket, hogy nem lehet rajta segíteni, viszont ő akkor hallotta meg, hogy az egyetlen lányának útban van az egyetlen gyermeke, tehát hogy unoka fog születni. És erre az illető azt mondta, hogy olyan nincs, hogy ő azt az unokát ne lássa megszületni. És ez az unoka most már 20 éves, és az illető jól van, a műthetetlen áttétével együtt, ami betokosodott, és nem ad neki semmilyen panaszt most már. Annyi történet van, ami arról szól, hogy de meg lehet gyógyulni.
Ezek csodák.
Igen, ezek csodák, és csodák léteznek. Ez egy nézőpont, hogy csodák, de lehet egy olyan nézőpont is, hogy megdolgozott érte, mert oda tette magát. Az a cél, abban, amiben belekapaszkodott, hogy de én látni fogom az unokámat, az megtette a hatását. Úgyhogy igen, a célok is egy fontos része egyébként a Simontonnak, hogy ilyen célokat találjunk.
Nyilván a betegnek joga van tudni azt, hogy mivel kell neki szembenézni. Joga van tudni azt, hogy emberi számítások szerint mennyi ideje van hátra. Halljuk ezt nagyon sokszor. Én is közvetlen családtagokról tudok, hogy igen, az orvos egy ilyen diagnózis után azért egy megjósolható évszámot mondott a betegnek. Ennek ellenére, hogy azt mondja az orvos, hogy 3-4 hónapja van hátra valakinek, 20 év után is köszöni szépen, ő jól van. Óriási felelőssége van az orvosoknak. Mi adhat erőt, kapaszkodót?
És ezt tényleg nagyon messzire visz, mert erre már egy külön irányzat alapult a pszichológiában, hogy az egészségügyi dolgozók, nem csak az orvosok, mondatai, gesztusai, arckifejezései hogyan be tudnak égni egyenesen a tudattalamba, mert hogy amikor beteg vagyok és orvoshoz megyek, az egy módosult tudatállapot, félek. És ha látom az arcán, hogy valami baj van, lehet, hogy ő csak elromlott a nyomtató, és amiatt bosszús, de én azt rögtön magamra vonatkoztatom, hogy új nagy baj lehet, és ha még egy ilyet hozzátesz, hogy 3-6 hónap, vagy nem tudom, akkor azzal nagyon sokat árt, és amikor azt kérdezed, hogy honnan lehet ehhez kapaszkodót szerezni, hogy mégis meggyógyuljak, akkor először az ilyeneket kell átírnom valahogy a tudattalanomban, hogy igen, lehet, hogy a doktor úr úgy gondolja, vagy lehet, hogy az ő statisztikái ezt mondják, de ő engem nem ismer. Rólam nincsen pontos tudása. És akkor egy kicsit ilyen statisztikai ismereteket, alapismereteket szoktam mondani, hogy a Gauss-görbét ugye mindenki ismeri, hogy is néz ki, igen. Annak a harangolakú görbének van alul két szára, az a 10-10%, és amikor a doktor úr azt mondja, hogy ez vagy az várható, akkor a 80%-ról beszél, a harangnak a felső nagy görbéjéről. De hogy ön hol van ezen a görbén, azt ki fogja tudni megmondani. És akkor általában leesik nekik, és mondják, hogy hát én. Uh-huh. Igen, az önön múlik. Az az egyik kis 10% az arról szól, hogy feladom, és akkor én nem teszek semmit, és meghalok. És a másik 10% arról szól, hogy majd én megmutatom. Majd én megvárom az unokát, majd én elmegyek elkaminózni, majd én nem tudom, mit csinálok. És lehet, hogy nem mutatom meg, és lehet, hogy meghalok, de az is lehet, hogy abban az időtartamban, mondjuk lehet 3-szor addig élek, mint ahogy jósolták, de abban a 3-szor addig élekben abban lesz minőségi élet. Az olyan lesz, ahogy én akarok élni. És az lehet, hogy többet ér. Nem az évek száma számít, mert tudom, ezt könnyű így kijelenteni egészségesként, nem az évek száma számít, hanem a megért élet minősége.
Én azt mondom, hogy mind a kettő számít. Sokat foglalkoztam a halál kérdésével, témájával, szakemberekkel is. És nagyon sokan megfogalmazzák azt, szakember is, meg élete végén az ember is, hogy nem azt bánja meg igazából, amilyen életet élt, hanem azt bánja meg, amit nem tett meg, vagy nem mondott ki. Szerinted miért van az, hogy kell az embernek mindig egy nagy pofon, legyen az egy betegség, legyen az egy szerettének a halála, legyen az valami óriási tragédia az életben? Miért van erre szükség ahhoz, hogy tényleg átértékeljünk sok-sok mindent, megváltozzanak a prioritásaink, és meglássuk a lényeget?
Azért szeretem ezt a kérdést, mert mindig felteszi valaki a csoportok végén. Hogy ide el szoktunk jutni, hogy most már átértékeltünk mindent, megváltoztattuk a dolgokat, magunk lettünk fontosak a magunk szám, de miért kellett ehhez ez a betegség? Nem tudom, hogyha biológus lennék, akkor valószínű, hogy a hüllő aggyal magyaráznám, hogy tudod, amikor a gyík átkel a agytörzsi részt, tehát az evolúció során, ami kialakult hüllő agy, az megvan a mi agyunkban is, csak arra már ráépült a többi az emberi agy, a fő emlősök agya. Szóval a hüllő agy az azért felelős, hogy életben maradjon az ember. Amikor a gyík átszalad a erdőből a patakhoz, és életben marad, akkor ezt a hüllő agy megjegyzi, és utána mindig azon az úton fog átszaladni a patakhoz, nem változtat. Lehet, hogy kényelmetlen, süti a nap, mit tudom én, lehet, hogy lenne jobb útvonal, de nem változtat, mert az a biztonságos. És valahogy mi is megmaradunk abban, amit megszoktunk, ismerős, biztonságos, ennek ilyen evolúciós értéke van, akkor is, ha nem jó, akkor is, ha nem érzem jól magam. Borzasztó nehéz egy rossz munkahelyet felrúgni sok ember számára, egy rossz párkapcsolatból kilépni, mert az az ismerős, a megszokott. Ja, a betegség az kirúg ebből a komfortzónából minket. Ott változtatunk, és félelemből változtatunk, mert nem akarunk még betegebbek lenni, meg akarunk gyógyulni, és odáig eljutunk, hogy valószínű azért lettünk betegek, mert valamit nem jól csináltunk, megbetegített a munkahely, a párkapcsolata, az életmód, nem tudom mi, és félünk, hogy nem gyógyulunk meg. Vagy ha már meggyógyultunk, félünk, hogy visszaesünk, és inkább változtatunk, tehát a félelem azért nagy motiváló erő.
Ahogy említettük is, hogy fontos az, hogy legyenek, akár a környezetünkben találjunk olyan embert, aki megharcolta már a saját ilyen jellegű harcát, akár sorstárs közösség. De fontos az, hogy mindenképpen találkozzunk olyan emberekkel, akik keresztül mentek ezen az úton, vagy járják éppen ezt az utat. A Rege Alapítvány sok-sok lehetőséget biztosít, de én kettőt hoznék ide. Az egyik, hogy ha már gyógyulás történeteket említettél, gyönyörű gyógyulás történeteket szedtetek egy csokorba, vagyis már két csokorba, Fa levelek 1 és Fa levelek 2 címmel kiadtatok egy-egy kötetet gyógyulás történetekről, meg hát nyilván az alapítvány is bemutatkozik ezekben. Mi alapján válogattátok ki azokat a gyógyulás történeteket, amik bekerültek ebbe, vagy ezekbe a kötetekbe?
Nem is nagyon kellett válogatni, de egyik egy gyöngyszem volt. Az elsőnél könnyű dolgom volt, mert ott egyszerűen megkértem őket, a csoporttagokat, hogy írják már le a történetüket, és akinek kedve volt, és leírta, mindenki belekerült. Legfeljebb egy kicsit finomítottuk a stílust itt ott. Utána meg az történt, hogy jött a Covid, szüneteltek a csoportok, és nem akartuk, hogy ez az egész így széthújjon, amit felépítettünk, és akkor hirdettünk egy pályázatot. Üzenetem az utoljároknak, nekem mi segített a gyógyulásban, ez volt a címe. Aztán következő évben még mindig dúlt a Covid, akkor egy díjat hoztunk létre, ez volt a megújulók köre. Ezt a díjat meg azt kaphatta meg, aki leírta nekünk a történetét, hogy mit tett a gyógyulásért, és jutalmul került ebbe a könyvbe bele, meg kapott egy nagyon helyes jelvényt, ezt a Klári találta ki az elnökünk, ami az alapítvány logója, tehát a 4 szívecske, és a 4 szívecske között van egy szám, és az a szám az arról szól, hogy ő hány éve gyógyult meg, és ezeket egy szép, belsőséges ünnepség keretében kiosszuk, és azért úgy látni a többiek arcán, mikor azt hallják, hogy valaki 19, meg 27 éve meggyógyult, azért az nagyon motiváló tud lenni. Úgyhogy a másik kötet meg ezekből a történetekből állt össze, a két pályázat anyaga, meg volt néhány gyógyulás történet is, meg hát mi is írtunk a rendezvényeinkről bele, úgyhogy gazdag anyag mind. Hát az egyikben 36, azt hiszem a másikban 40 történet van, úgyhogy jó sok.
És ilyen történeteknek lehet fültanúja, szemtanúja, hogyha valaki ellátogat a két következő rendezvényetekre, november 20-án Egerben, 21-én pedig Miskolcon lesz két nagyon szép beszélgetés, várhatóan nagyon szép beszélgetés, Kendőzetlenül címmel, ha már azt kérdeztem, hogy tabu-e ma a daganatos megbetegedés, most lehet kendőzetlenül beszélgetni. Kik lesznek a meghívott vendégek, akik mesélnek a gyógyulás történetükről?
Két fantasztikus érintettünk, csoporttagunk, az egyik Tóth Viki, ő egy Szombathelyen élő grafikus művész, nagyon-nagyon tehetséges. Dolgoztam vele nagyon sokáig, és egyszer átküldte nekem, hogy mind dolgozik éppen, és ő mibe kapaszkodik a gyógyulás során, és kiderült, hogy a tarókártyákat rajzolja át a saját szájíze szerint, és így megláttam, elakadt a hangom, mondom, Viki, ezt te megcsinálod, én csinálok neked egy kiállítást. Ez volt áprilisban, nagyon nagy sikere volt Miskolcon, úgyhogy a Viki jön ismét, és hozza a képeit is, de a beszélgetésben is mesél a fantasztikus naplót is írt a gyógyulásáról egyébként. Elég szókimondó napló, úgyhogy a naplóból is lesz majd részletek felolvasása. Hát ő az egyik, a másik pedig Kis Virág, ő egy zongoraművész, ő is egy érintett, mind a ketten meldaganatból gyógyult hölgyek. Ő is nagyon tehetséges, ő majd ilyen komoly zenei gyöngyszemeket ad elő. És hát arról mesél ő is, hogy mi segített neki a gyógyulásban, hogyan harcolta ezt meg, és hogyan alkot azóta is.
November 20-án délután 4 órakor Egerben a Líceum kápolnájában lesz egy beszélgetés, 21-én pedig Miskolcon.
Rákóczi Ferenc könyvtárban, megyei könyvtárban.
5 órától mindenkit szeretettel várunk. Én pedig köszönöm szépen, Anna, neked, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével, Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.